Filippi levéltől olvasom a 11. fejezet első, második és harmadik versét. A hit pedig a reményre dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Kedves testvéreim, nem csak az atomok világában van láncreakció, a gondolatok, a szellemiek világában is át lehet élni ezt a különös jelenséget. Az ember elkezd foglalkozni egy gondolattal, és egyszer csak valami különös töltést kap a gondolat, szüli a következőt, vonzza a harmadikat, végig fut az embernek a szelleme, gondolkodása egy hosszú soron, vonzák egymást, hatnak egymásra, reakciószerűen terjednek egymás után a gondolatok. Hát valami ilyesmit éltem át ma, amikor ezzel az igével foglalkoztam, az első mondattal, ezzel a különös definícióval kezdtem foglalkozni, amit ez az ige ad a hitről. Hozzá kell mindjárt mondani, hogy nem tudományos igénye volt annak a levélírónak, aki leírt ezt a mondatot. Az egész levél igazából vigasztalás, meg intés a hitükben megfáradt, az üldözések miatt elbizonytalanodott atyafiaknak írja ezt a levelet, és igazából kérleli őket, hogy ne hagyják el a hitüket, ne tagadják meg a hitüket. Tehát egy ilyen gyakorlati cél vezeti, nem az, hogy tudományosan tisztázza a fogalmakat, és a teológiai akadémiákra valami értekezés nyújtson be a hit dolgairól. Na de emellett, hogy ilyen konkrét lelki gondozói, vigasztaló tendenciája van, emellett azért ő keres mégiscsak egy definíciót, hogy hogy lehetne meghatározni a hitet. Mi történik akkor, amikor hiszünk? Miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy én hiszek? Hát egy ilyen definíciót ad, ezzel a definícióval kezdtem foglalkozni, és azután éltem át a láncreakciót, egymás után szólaltak meg igék, amelyek mind-mind teljesen fénybe állították ezt a alap definíciót, ezt a meghatározást a hitről. Na most ezekből a fölsorjázott igétől fogok néhányat elmondani a testvéreimnek. A hitről ezt mondja, a remény lett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tulajdonképpen kettőt mond. A hit most előre tekint, a reményre dolgokat már belekalkulálja az életébe. Tehát most és a jövendő együtt van a hitben. A másik pedig az, hogy a tapintható, a látható és a mögöttes. Mai nyelven így mondhatnánk, az anyagi és a szelleminek az egysége van a hitben. Nem csak látunk, tapintunk, hanem mögötte a láthatatlant is megsejtjük, megértjük, a láthatatlannal is kapcsolatba kerül, nem csak a láthatóval. Tehát a hívő ember itt él a jelen való világban, de a jelenben már előre tekint a jövőbe, és ugyanakkor a láthatóból a mögöttest keresi a láthatatlant, és azzal is kapcsolata van. Amikor ezen kezdtem gondolkozni, akkor mindjárt az első ige megszólalt bennem, amit a Zsoltárok könyvéből lehet idézni, és a lelkemben fölidéződött a 118. Zsoltárnak az 5. és 6. verse. Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, mit árthat nékem ember. Ha először ez jelent meg a lelkembe, mint a láncreakciónak az első láncszeme, hogy tágas tér. A hívő emberre ez jellemző, hogy nem beszűkült életet él, hanem kitágult életet él. Miközben ezeket mondom, ki ellenőrizze az életét, hogy így van-e. De állítom, hogy egészséges esetben így van. A hívő ember nem beszűkült életű ember, hanem egyre nagyobb tágasságokban élő ember. Sajnos vannak körülöttünk emberek, akik beszűkülnek, és amint múlnak az évek, évtizedek, egyre inkább beszűkül az életük. Olyan borzasztó, amikor valakinek már csak az a témája, hogy a kávéba két vagy három kocka cukrot, és hogy jaj, most erre a fájdalomra ilyen orvosságot kell szedni, arra a fájdalomra amolyan orvosságot kell. Szóval a test, a kávé, az étel, az én, és esetleg kifelé a keserűség, hogy nem tisztelnek, nem adnak, nem látogatnak, nem ismerik el a igazamat, a beszűkülés. Isten legyen irgalmas nekünk, mert természetesen a beszűkülés az életnek a folyamata, és a kegyelem ajándéka az, hogy nem beszűkül, hanem ellenkezőleg tágasabb lesz. A hívő emberről tehát ez a levél így beszél, hogy kitágul az élete, a hívő emberre ez jelent, hogy Isten tágas térre helyez. Gyönyörű kifejezés, többször is találkozunk vele az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvébe is, és egy kicsit úgy lelkünkben jelenjen meg ez a kép, tágas tér, meg beszűkülés. A hívő ember Isten tágas térre helyezik. És hogy mi ez a tágasság, ez az, amit a definíció mond, a jelenbe beszűkült életet kitágítja a jövő felé, a reménylet dolgok valósága, a hívő élet a definíció szerint jelenben már előre tekint az ember a jövőre, kitágul az élete, és az anyag, a tapintható, látható világnak a szűkösségéből a szellemieknek a tágasságába. Aztán jöttek a következő igék, amelyek ezt a kétféleséget szemünk elé állítják. Mit jelent az, hogy a jelenbe bevilágít már a jövendő, kitágul életünk a jelenből, a jövendő végsősorban az örökké valóság felé. A levelek közül János levele szólalt meg ekkor. János első levele, harmadik fejezetében van ez a gyönyörűséges ige. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Itt van egy gyönyörűséges kitágulás az életnek. Most Isten gyermekei vagyunk. Ez magában egy csodálatos dolog. Kegyelembe fogadottak, akiknek szabad édesatyuknak nevezni az Isten testvérüknek, Jézus Krisztus. Most Isten gyermekei vagyunk. Ez már egy csodálatos státus. De ez nem végállomás, mondja a levél írója. Valamivé leszünk. Nem látjuk pontosan, nem is láthatjuk, mert amit látunk, az az anyag, a test. Nem látjuk, hogy mivé leszünk, pláne a fejlődésnek a szakaszait nem látjuk, de érdekes módon azért a végsőt, a megérkezést megsejtjük. Nem látjuk, nem tudjuk, nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha nyilvánvalóval ez hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert látjuk őt, meglátjuk őt. És egy hívő embernek lenni, ezt jelenti, hogy perspektívában, örökké való perspektívában élni. Most Isten gyermeke vagyok, gyarló vagyok, tökéletlen vagyok, bukdácsolok, a hitem se valami nagyszerű hit, a szentségem pláne nem valami lenyűgöző szentség. De az biztos, hogy Isten gyermeke vagyok. És Az is biztos, hogy ezáltal egy folyamatba vitt bele Isten, és ennek a végső teljessége az, hogy olyanok leszünk, mint ő, a Krisztussal ékeskedő teljességre fogunk eljutni. Él-e bennünk ez? Ha nem él, akkor engedjük, hogy a lélek, Isten lelke fölgerjeszte bennünk az, hogy Isten gyermeke vagyok és leszek. És ennek az igének szinte a testvér igéje, az, amit Pál a római levélben mond, kicsit még szinte részletezi ezt a gondolatot. A római levél 8. fejezetéből olvasom a 16., 17., 18. verset. Itt arról beszél Pál, hogy a Szentlélek ajándékát vettük, a lélek munkálkodik mi bennünk. És a lélek az Isten fiúságot munkálja mi bennünk. És így mondja Pál, ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ugyanaz a gondat, Szentlélek belülről azt az örömöt, azt a bizonyosságot munkálja, Isten gyermeke vagyok. Függetlenül attól, hogy nyomorult vagyok, erőtelen vagyok, a hitem is gyarló, szentségem semmi, és mégis a lélek, ő azt mondja, hogy ilyen mi voltodban is, Isten gyermeke vagy. Ha pedig gyermekek, mondja Pál, örökösök is. Megjelenik az örökség gondolata. A gyermekek valamit örökölnek. A gyermekek örökösök vagyunk, örökösei Istennek. Isten gazdagságában részesedünk, az örökségünk az Isten világa, az Isten gazdagsága. Örökös társai a Krisztusnak. És itt jön egy meglepő gondat, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely népünk megjelentetik. Hát itt Pál egy kicsit részletezi már ezt a folyamatot. Ő is azt mondja, most Isten gyermeké vagyunk, egyszer egy csodálatos örökségbe fogunk belépni. Ha ugyan, azt mondja, ha ugyan végigjárjuk Krisztussal az utat. És itt kap szerepet és jelentőséget a kereszt, amelyik tehát nem az Isten büntetése, nem arról, hogy a haragos Isten valami szenvedést bocsát reánk, hanem arról van szó, hogy a Jézus Krisztus útján lehet eljutni az Isten fiúságnak a teljességéhez. Emlékben beszéltem erről az ígéről, hogy ám már ő fiú, azokból, amiket szenvedett, tanulgatta, megtanultam az engedelmességet. Mostanában a 73. Zsoltár újra meg újra előkerült az a szép ószövetségi Zsoltár, amelyikben az ószövetségi kegyes keserek, hogy Isten hát hogy kormányozott-e ezt a világot. Ott vannak a gonoszok, semmi bajuk. Gazdagszanak, íznak, szemtelenek, fölényesek Istennel, és csak úgy félváró beszélnek, embert nem becsülnek, és minden sikerül nekik. Nekem pedig mondja, én pedig, aki rád tekintek, Istenem, követni akarom a te útadat, nekem lépten nyomom, bajom van, szenvedések, ellenségek bántanak, és nem értem. És aztán úgy folytatom, hogy mindaddig nem értettem, amíg be nem mentem a te hajlékodba. Ott aztán megvilágosodott előtte, hogy miről van szó. Már sok keresztjén nem ment be még ebbe a templomba, nem világosodott meg. Sok keresztjén ugyan itt van, ahol az ószövetség, és Isten, hát én szeretlek téged, és beteg vagyok, megaláznak, szegény vagyok, katasztrófák történnek a családban, amott pedig egy istentelen csak nevet rajtam, gúnyolódik rajtam, téged nem tisztel, és neki megy. Hát és én tényleg be kell menni az Isten közelébe, hogy megértsük azt, hogy ahogy mondja az egyik ige, hogy ők elveszik az ő részüket. A mi részünk az isteni örökség, és ahhoz érlelődni kell. Ahhoz iskolát kell kijárni, a Jézus Krisztus iskoláját kell végigjárni. Ez olyan gondolat, amit a Szent Lélek kedvessé tehet, a lélek nélkül bosszantó, dühítő, és elfogadhatatlan gondolat. Csak most ki kimondom, vizsgálgassa a lelkét, hogy elfogadja-e, hogy az, hogy neki nehezebb, mint sok hitetlennek, az nem azt jelenti, hogy amaz, privilégizált, protekciós, ő pedig még az Istennél is elfelejtett valaki, hanem pontosan fordítva, velünk foglalkozik az Isten, gyakorlatozik. Ahogy a zsidó levél is a 11. rész után, amikor a hit hőseit elmondja, és végül megérkezik Krisztushoz, aki a hitünknek a fejedelme, nem is egyszerűen csak hőse, akkor a végén azt mondja, hogy elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól. Most Isten gyermekei vagyunk. Mint fiaknak szól az intés, fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, mert akit szeret, az Úr megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Isten gazdag ajándékai között bizony van ilyen is, hogy a pálca a vessző, és az tényleg ajándék, de ez tényleg a Szentlélek világossága kell. És lassan azért, hogy visszatekintve, ezt látjuk az életünkben, a mostanit az talán még nem, az nehéz, mert csattan rajtunk a vesző, az nehéz. De 5-10-20 éve ezelőtt, hogy akkor milyen irgalmas volt az Isten, milyen javunkra lett az, hogy bizony vesző súgott a fölöttünk. Na testvére, itt van tehát az apostolnak a gondolata, most Isten gyermekei vagyunk. Nem értjük pontosan az utat, amin vezet Isten, de az biztos, hogy a végén a Jézus Krisztus örökös társai leszünk. Ha vele járjuk a mélység útját, vele fölmagasztal Isten minket. A hívő élet ezek szerint tehát, mondom, egy ilyen tágas téren való járás. Egyre inkább értjük a dolgokat, és elfogadjuk azt, hogy van értelme mindennek, és megérkezünk. A másik része a dolognak az, hogy a látható és a láthatatlan. A láthatatlan dolgok felül is meg vagyunk győződve, nem csak az eljövendő dolgok felől. És amikor ezzel gondolkoztam, akkor pedig egy ószövetségi ige elevenedett meg bennem, ebben a szellemi láncreakcióban. Ezt is elolvasom, mert olyan kedvesen, szépen mutatja már így ószövetségi világításban is a gondolatot. Elizeus prófétáról van szó ebben a részben, aki segít Izrael királyának úgy, hogy mint próféta meglátja a szíriai királynak a had műveleteit, a hadi tervét, és jelenti a királynak, és rettentő dühbe gurul a szíriai király, ki az, aki áruló közöttünk, hogy mindent tud Izrael királya. Erre azt mondják neki az udvartartás, hogy nincs közöttünk áruló, de ott van, oda állt Elizeus, őt kellene elfogni, és akkor nincs többé segítsége a királynak. Erre a szíriai király külön Elizeus ellen indít egy sereget, megtudja, hogy melyik kis falucskába van, és körülveszik egy éjszak azt egész falut. És itt olvassuk aztán a következőt. Menjetek el, nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek, és elhozassam őt, és megjelenték neki, mondván, imé Elizeus Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket, nagy sereget küldött oda a szíriai király, akik elmentek éjjel, és körülvették a várost. Fölkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és imé látta, hogy seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek, és mondta Elizeusnak az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Körülfogtak minket, reménytelen helyzetünk, nincs ellenerő. Erre így felel Elizeus, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó uram, kérlek, nyisd meg az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az ura szolga szemeit, és látott, és imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. kedves, hogy ez az Elizeus nem megszítja a szolgáját, hogy tehát micsoda hitetlenség ez, hanem imádkozik érte. Istenem, nyisd meg a szemét. Ő hiába húzakodik a szolgájával, akár szítja, akár mit csinál, az nem lát. Az reszket, hogy körül vagyunk véve. Elizeus imádkozik, hogy Uram, nyisd meg a szemét, és a szolga egyszer csak látja, hogy igen, itt egy kör körülöttünk van, lovagok, szekerek, ellenség, fénylik, ragyog a napsütésben a sok fegyver, de őket meg körülveszi egy még fényesebb sereg, az Isten serege, és akkor megnyugszik a szolga. Na hát testvérem, hitben járni, ezt jelenti másodízben. Itt mondja is, hogy Mózes dacolt az egyiptomi királlyal, mintha látta volna a láthatatlant. Ez volt Mózes ereje. Hogy nem csak az egyiptomi sereget látta, hanem látta a láthatatlant. És a zsidó levél írója szerint, tehát a hithez ez is hozzátartozik. Nagyon szeretném, ha ma este ezt a kettősséget a szívünkbe vésnénk, testvéreim. Mit jelent az, hogy hívő emberek vagyunk? Tágasságot. Miféle tágasságot? Nem roskadunk bele a jelenbe, hanem látjuk a jövendőt. Isten gyermekei a teljesség felé. Az egyik. De a másik az, hogy nem akad el a szemünk a láthatóknál. Ellenség seregerez körül többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk vannak. Isten serege körülvesz minket, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nos, testvéreim, ilyesmit jelent az, hogy hívő emberek vagyunk. Egy ilyen definíció van a zsidó levélben, és nagyon szeretném, hogyha megtanulnánk ezt a definíciót. Hívő embernek lenni, ezt a kettőt jelenti, kitárul az életünk, jelentből az örökké valóság felé, az anyagból a szellemi világ felé, és a szellemi világ érintéseit, fényeit, segítségét látjuk, igénybe vesszük, megbékéltet minket az, hogy többen vannak velünk, mint akik ellenünk vannak. Még egy fontos gondolatot mondok, mert ebben aztán megint nagy gyönyörűségem telt, amikor ezt megismertem, fölismertem. Pedig ilyesmit persze már régen is láttak az emberek, nem mi fedezzük föl ezeket az igazságokat, előző nemzedékek, évszázadok, ezt mind látták, hogy hívő embernek lenni ilyesmit jelent. Na de az az izgalmas, hogy miféle következtetést kell levonni ebből. Ebből, hogy ilyen tágasságra jut az életünk. A mostanból már látomásunk van a jövendőre, és az anyagból kitekinthetünk a szellemiek felé. Mi következik ebből? És ezen a ponton úgy gondolom, hogy egy nagy fordulat küszöbén van a világ kereszténység, vagy sokan már benne vannak ebben a fordulatban, legyen áldott érte Isten, de tudatosítsuk, hogy itt egy nagyon érdekes fordulat zajlik csöndesen, és Isten vezeti szerintem ezt a fordulatot jó irányba. Tudni, előző nemzedékek, évszázadok ilyen következtetést vontak le, hogy hát most élek a jelenbe, és egy kicsit már ide fénylik a jövendő, hát akkor úgy kell lenni, hogy ez csak a jelen, hangsúlyozom, hogy csak. Ami most van, az csak egy kis árnyékszerű élet, ahhoz a fényhez képest, ami majd jön. Vagy az anyagra nézze az, hogy anyag ilyen vibráló, változó, megbízhatatlan vetülete a szellemnek, csak anyag, csak a mostani. Az igazi majd az eljövendő, az igazi a szellemi. Emlékezünk rá, a régi kereszténység, régebbi kereszténységnek ez volt a gyakorlata, a kegyessége, hogy hát ez csak a földi élet, ez csak a jelen, ez csak az anyag, ez nem sokat ér, az igazi majd jön, az igazi a szellemi. És szerintem itt van egy fordulat, amelyikben változatlan érvényes ez, hogy most a jövendő fényeiből élek, de nem mondjuk többé azt, hogy csak, hanem inkább azt mondjuk, hogy már. Benne élek a jelenben, de ez már a jövendőnek egy része. Ez már az örökké valóságnak egy darabja. Az a lebecsülés a szűnőben van, és szűnjön is meg, testvére, mert az tényleg nem Jézus Krisztus szerint való volt. hogy a jelenre, az anyagra, a testre, a földre azt mondtuk, hogy csak ez, ez semmi, majd az igazi. Az újfajta kereszténység így gondolkozik, hogy már a jelen ízelíti a jövőből. A jelenben már valamit kapunk az eljövendőből. Csak gondolunk arra, hogy úrvacsora és a mennyei, a király mennyegző. Ha tudunk, ha tudnánk jól úrvacsorázni, abban már az eljövendőből kapunk valamit. És az anyag már utal a szellemre, és a szellemnek a fénye rajta van az anyagon is. Tehát ez volt a végső öröm, mondom ebben az elmélkedésben, hogy marad a szerkezet, csak az értékelés változik. És tanuljuk meg a jelent úgy megbecsülni, hogy csodálatos folytatása lesz, de ennek a jelennek lesz a folytatása, és megbecsülni a jelent életemet, testi életemet, mindazt, ami körülöttem történik, megbecsülni, mert ez már az örökké valóságnak a része. És az anyag igaz, hogy a szellemnek a vetülete, de a szellemnek a vetülete az anyag. És már szellemi jegyei vannak az anyagnak, a testemnek is, ennek az egész világnak. Na tehát testvérem, ez ma Istennek az ajándéka számunkra, egy kis tanítás a hitről. És még egyszer kérek mindenkit, hogy a maga életét állítsa be a világításba. Az én hitem által beszűkül az életem, vagy kitágul. Kitágul úgy, hogy a jelenben már örökké valóságot is átélem, és az anyagnak a változandó világában már a szellemnek a stabilitását is, a szellemi világnak a segítségét is átélem. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hajtsuk meg a fejét.